Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, helyet foglalva, keresztelésre készülve énekeljük a 412. dicséretünk második versét. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva találjuk ezt a Máté evangélium a 28. fejezetének 18-tól a 20-ig terjedő verseiben. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves gyülekezet! Ezt a missziós parancsot, amelyet minden alkalommal, amikor keresztelünk, felszoktuk olvasni, azért tesszük, mert ezt a mi Urunk Jézus Krisztus adta mi számunkra. Úgy adta parancsba, hogy ezt tovább kell adni, nemzedékről nemzedékre. Itt is és most is, nekünk is ez a dolgunk, hogy továbbadjuk ezt. A keresztelésben két dolog figyelemre méltó, a legfontosabb két dolog. Az egyik, hogy van benne egy úgynevezett külső jegy, és van benne egy belső jegy. A külső jegy a víz, amivel megkereszteljük a gyermekeket. A belső pedig a Szentléleknek a pecsétje. A Szentlélek pecsétje, amellyel ezt a kicsi gyermeket is el fogja keresztelni, meg fogja érinteni, el fogja hívni, hogy tanítvánnyá lehessen. Amikor elérkezik az az idő, akkor majd ő is a konfirmáció során bizonyságot tud tenni arról, hogy ő valóban egy életen keresztül elkötelezett szolgája, követője, tanítványa lesz Jézus Krisztusnak. És még egy utolsót engedjetek meg, hogy hálát adunk egy kicsi gyermekért is, ugyanúgy hálát adunk az ő megtartott életéért, hálát adunk az édesanyja megtartott életéért, és azért könyörgünk, hogy ha megkereszteljük, és én ezért külön is megköszönöm, és köszönjük, hogy a harmadik unokámat is megkeresztelhetem. Fogja az ő kezét is, mint a másik kettőjét is, a mi Urunk Jézus Krisztus, és kísérje egészen a bizonyságtételig. adja az Isten, hogy így lehessen. Most pedig mondjuk el közösen a mi Urunk Jézus Krisztustól apostoli hitvallást, az egyetemes egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetették. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, melyre feleljetek meg hallható szóval. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anya szent egyházba a Szent Keresztég által befogadtassék? Ha akarjátok, feleljetek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával? Ha így van, feleljétek, ígérjük. Urunk, édesatyánk, hálát adunk néked a kicsi gyermekért is. Köszönjük, hogy őt is már tervezetten kiválasztottad, megérintetted, és várod, hogy ő majd a te tanítványai közé soroltassék. Engedd, hogy a szülők, a keresztszülők, az egész család, és a nagyobb család, a gyülekezet is példamutató életet élhessünk. Engedd, hogy így lehessen, engedd, hogy mindez bekövetkezzék az ő életében. Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Máté, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A mindenható Isten kegyelme őrizze meg kicsi gyermeket, növelje fel családjának, népének, egyházának javára. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és végig a végső áldásig maradjunk így, és folytassuk Isten tiszteletünket a 204. dicséretünknek az első négy verse eléneklésével.
Hajtsuk meg a fejünket, s helyünkön maradva könyörögjünk és imádkozzunk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk hozzánk való hűségedért, irgalmadért és jóvoltodért, melynek sokféle jelét adtad és adod ma is. Köszönjük, hogy eljöhettünk házadba, és most megállhatunk előtted, úgy, ahogyan vagyunk. Urunk, oly sok mindent hordoz a mi életünk, ami lehúz, elcsüggeszt, félelemmel tölt el bennünket, és oly sok terhet is hordozunk, amelyeket már régen nem kellene cipelnünk. Kihez mehetnénk, hogy megújuljon a mi életünk? Hozzád jöttünk, Krisztus Jézus, kérve a Zsoltárossal mi is, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és hogy az erős lelket újítsd meg bennünk. Itt vagyunk előtted, Urunk, s bár sokféle engedetlenségünkért megérdemelnénk, mégis kérünk, ne vess el minket a te orcád elől, hogy a te szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, sőt, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével, és a te szabadításodnak az örömét ajándékozz nekünk. Kérünk betegeinkért, akik kórházban vagy otthonukban fekszenek, vannak közöttük olyanok is, akik nagy mélységen mennek keresztül ezekben a napokban. Gyógyító Krisztus, még ha a halál árnyékának völgyében járnának is, könyörgünk, te légy velük, mellettük, adj nekik reményt, és a kedves előtted akkor testi-lelki felépülést, megerősödést és gyógyulást. Légy hozzájuk irgalmas. Kérünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet. Légy itt velünk, Úr Jézus, hogy a te igéd ne szóljon hiába mi közöttünk. Köszönjük, ha megcselekszed kegyelmesen. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom. Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, a harmadik részből a 7. és 8. igeverseket eképpen. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, a Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten lomtalanítás volt itt a kerületünkben, mi is itt a gyülekezetünkben, néhány fiatallal körbejártuk a területet, és pincétől padlásig igyekeztünk minden ócskaságot, elromlott használati eszközt, tárgyat kihordani az utcára, és lomtalanítani. Ahogyan kora este néztem a nagy selejt halmot, aztán a mellettünk lévő óvodából és polgári házakból is kihelyezett szemét sokaságát, úgy az jutott eszembe, hogy milyen jó dolog az, hogy egy évben legalább egyszer van mód arra, hogy a használaton kívüli ócskaságainkat és a városból, mindenhonnan, minden háztartásból, közintézményből kihelyezhessük, és azt ingyen elszállítsák, sőt, utána még az utcát is tisztára takarítsák a szemét után. Az a sok kacat, ami a városban mindenhol kikerült az utcákra, addig világos, bent volt az otthonokba. Kívülről talán nagyon szép egy ház, de kiderült, hogy sokáig lomokkal osztották meg a bentlakók a teret. Szép látszatok között, mögött mennyi por, kosz, tönkrement eszköz, hasztalan tárgy, avit ócskaság húzódik meg. Sokan jól öltözötten lépnek ki az otthonukból. De vajon mi van a látszat mögött? Mi van ott bent? Az élettérben, ahova a külső szemek nem látnak be. Kedves testvérek, látva az utcákon a sok-sok szemetet, elgondolkoztam azon, hogy milyen nagy szüksége volna az embereknek egy lelki nagy takarításra is az életükbe. Hogy milyen nagy szüksége volna az embereknek lelki értelemben is arra, hogy rendszeresen, de legalább egy évben egyszer belső lomtalanítást hajtsanak végre, végezzenek el. Mert minden embernek, ha tudja, ha nem, ha gondolkozik ezen, ha nem, szüksége van arra, hogy legalább egy évben egyszer átélje. Mit jelent a belső lelki házam megüresítése és megtisztulása? Hogy kidobáljuk az életünk lomjait. Kedves testvérek, szükséges a lelki lomtalanítás. Erről szól a felolvasott igénk, és erről lesz szó a mai Isten tiszteletem. Kedves testvérek, szükséges, mert ha akarunk vele foglalkozni, ha nem, ha tudomásul vesszük, ha nem, éppen úgy, mint az otthonainkban, a lelki lomok is fölhalmozódnak, és minél több ilyen ócskaság generálódik, kerül be az otthonainkba, egyre inkább fogyasztani fogja az élet terünket, ahogy a valós fizikai életünkben is. Ha túl sok használatlan tárgy, ócskaság kerül be az otthonainkba, a lakótereinkbe, szűkülni fog a mi élet terünk. Lelki értelemben ugyanez az igazság. Először csak zavaró, aztán bántó, aztán folytogató lesz az az állapot, amikor egy emberi szívben nem történik meg, hogy kisöpörtetik belőle az, ami nem odavaló. Testvérek, lelki lomokkal együtt élni kártékony és veszélyes. A keresztény tanítástól egyre távolabb élő magyar emberek lelki háza tele van sérelemekkel, fájdalommal, csalódással, kiábrándultsággal, és nagyon sokan nem találják a megtisztulás, az elengedés helyét, idejét és alkalmát. A Facebook profilokról mosolygó millió arcokat lehet látni, és közben beteg a társadalom. Miért? Mert a lelki lomokat bent tartják a kapukon belül. És ha azok nagyon fölgyülemlenek, nem csak lelki, de könnyen testi betegségekhez is elvezetik az embert. Csak gyűlnek ezek a lomok, pedig a szívekben is időről időre szükség volna egy nagy takarításra. Például így ősszel. Halmozódik az emberek szívében a stressz, a fájdalom, a düh, a harag, pedig ha valaki nem képes rá, vagy nem akar elengedni, megtisztulni, az nem fogja átélni a fölszabadulás érzését, és könnyebben teszi ki az életét a fizikai megbetegedésnek is. Meggyőződésem, hogy azért van annyi testileg is beteg ember a hazánkban, mert elmarad az életükből az elengedés, és a nyomában járó fölszabadulás lelki érzése. Ha most ebben a templom csendjében magadban nézel, mondd, mit gondolsz, neked nincs-e kidobandód? Vajon a múltadból nem cipelsz-e még mindig magaddal egy sereg olyan dolgot, amit már rég magad mögött kellett volna hagyni? És még ma is mérgezi az életedet, mert nem tudtad elengedni. Mi mindent tartogatsz, őrzöl, ami megkötöz, megterhel, megkeserít, és milyen vétkekkel laksz együtt. Elmondhatatlan mértékű és súlyú életlomok között élik az emberek a mindennapi életüket. Néha megrendülten hallgatom egy-egy beszélgetésben, hogy milyen életterheket cipelnek emberek úgy, hogy nem tudnak tőlük megszabadulni, megválni. Egy kapcsolati törés emléke, ami kéretlenül kísér, velem van a fájó élmény, hogy akár évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt nem kellettem valakinek, és mint egy lomot eldobtak. És nem tudok túllépni rajta. Bűntudat, fiatalkori terhesség megszakítás miatt nem hagy nyugtot nagyon sok nőnek, asszonynak. Egy megkötöző félelem, ami nem enged meghozni egy új döntést. Vagy amikor valakire rászakad, hogy elrontottam a gyermeknevelést, és nem tudom kijavítani, elmúlt az ideje, és kísér, hogy valamit rosszul tettem, hogy nem voltam bölcsülő, hogy nem jutott a gyerekemre idő, vagy erőszakos apa vagy anya voltam, és nem tudom megjavítani, kijavítani a hibát. Amikor valakinek a szívébe vág a felismerés, hogy elengedtem azt az embert, akit nem kellett volna, és nem tudom magamnak megbocsájtani. Vagy amikor valaki megérti, életre szólóan rossz társat választottam, és hordozom a terhét. Földolgozatlan gyász, ami megkötöz, magamba zár, nem tudok túllépni, nem tudom lezárni a elgyászolás folyamatát. Vagy egy bűn, amit elkövettek ellenem, például egy abúzus, és képtelen vagyok megbocsájtani annak, aki úgy érzem tönkretette az életemet. Vagy én követtem el egy bűnt, és nem vagyok képes arra, hogy megbocsássak a másiknak, és a vele járó lelki ismeret furdalás nem hagyja nyugodni az életemet. Ó, de sokáig sorolhatnám, mi mindent hordoz az életünk. Milyen emlékeket, a múltból ránk törő üzeneteket, bélyegeket kellene elengednünk? Kitől, mitől kellene megválnunk? És melyek azok a dolgok, amelyek igazán gátolják az életedből, hogy komolyan Istenre figyelj, és a másikra? Mert ezek a helyfoglaló lomok nem engedik, hogy ne foglalkoztassanak bennünket. Lehetne ez a mai úrnapja a lelki lomok elengedésének, felszabadításának és belső felszabadulásodnak a napjává. De jó lenne, ha így lenne. Kedves testvérek, azonban ehhez segítségre van szükségünk. Mégpedig két segítségre van szüksége minden embernek, ha az elengedés tudományáról gondolkozik. Két segítségre. Egyrészt, ahogy a minden valós lomtalanításnál is el kell tudnom dönteni, hogy mit kell tudnom megtartani, és mit kell kidobnom. Úgy lelki értelemben is szükségünk van egy jó mértékre, mércére, hogy mi az, ami maradjon, és mi menjen. Szükségünk van egy segítőre, aki eldönti, vagy ami alapján el tudom dönteni, hogy mi maradjon, mi nem. Jól kell tudnom átválogatni a dolgaimat. Másrészt kell valaki, aki az életem házából kihordott lomjaimat elviszi, megsemmisíti, hogy se az életházamon belül, se a kapuimon kívül, a környezetemben, se belül, se kívül, se bennem, se a közvetlen környezetemben nem érgezzem másokat se. Az, aminek kint van a hely az életemből, és nem bent. Tehát kell valaki, aki ezeket eltünteti, elszállítja, megsemmisíti. Ez a két dolog elengedhetetlenül szükséges. Nézzük az elsőt. Mit tartok kárnak és szemétnek? Azaz, mit dobok ki, és mit tartok meg? A lelki lomtalanítás nagy kérdései ezek. Ehhez egy pontos diagnózis kell. Ehhez kell egy olyan mérték, egy olyan mérce, ami nem változik. Függetlenül attól, hogy milyen korok jönnek, mennek. Milyen ideológiák hatnak. Kell egy állandó mérték, amihez tudom igazítani magamat. Kedves testvérek, a hívő ember számára van pontos mérték, aki segít eldönteni azt, hogy mi érték és mi értéktelen. Az élő zsinór mérték, kánon, eligazodási pont egy keresztény ember életében. Jézus Krisztus személye. A vele való élő kapcsolat közben tudom jól megmérni, hogy mi igaz és mi hamis. Hogy mi az, ami az életemnek a gazdagodására, és mi az, ami tönkremenetelére való. Hogy mi igaz és mi hamis. Hogy mi szép és mi rút. Hogy mi tiszta és mi tisztátalan. Kell, hogy valamin meg tudjam mérni, hogy mi igen és mi nem. Hogy mi maradjon és mit dobjak ki az életemből. És nekünk adatott ő, a Krisztus Jézus. Testvérek, az egyedüli jó mérték, igazodási pont, aki szükséges az elengedés megtanulásához. Jézus. Tudod-e, hogy pontosan melyek azok a dolgok az életedben, amelyeket el kellene engedned már? Mert a Jézussal való járásod közben megértetted, megláttad. Saul életében is megtörtént ez, aki addig üldözte a keresztényeket, aki farizeusként intellektuális göggel, gyilkos indulattal átitatva, elvakultan üldözte az egyházat, megállítatik a Damaszkuszba vezető úton, leesik a lováról a földre, és megtér Krisztushoz. Saul életében kezdődik valami új. Új nevet kap, de ami fontosabb, új életet, új szívet. Mert a Szentlélek belevilágít Saul szívébe. És ez a belevilágított állapot életre hívja benne a krisztusi mértéket, ami segít neki eldönteni, hogy mi maradjon, és mit dobjon ki az életéből. Hogy beszél erről a megtérése után? Felolvasott alapigénk ez volt. De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítélem, sőt, annak felettem most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztus megnyerjem. Ki lett Jézus, ki lett Pál apostol életében a megtérése pillanatától kezdve a belső új mérték? Jézus. És egy idő elteltével milyen világosan meg tudja fogalmazni már az apostol, hogy ahogy addig éltem, ahogy addig gondolkoztam, amit addig tartottam értéknek, amilyen úton jártam eddig, két szóba össze tudom foglalni. Kár és szemét. Van világos igazodási pont Saul életébe, ekkortól kezdve Pál apostol életébe, igaz? Kedves testvérek, Nyugat-Európa drámája éppen az, hogy az egyetlen igazat iktatta ki az életrendjéből Krisztust. Vak és önpusztító nagy takarításában éppen az egyetlen igaz mértéket, igazodási pontot Jézus söpörte ki a politikából, a jogalkotásából, a közgondolkozásából. Innen persze egyenes út vezet a relativitás elméletéig és gyakorlatáig. Pedig ha nincs mérték, akkor az élet mértéktelen lesz. Ostoba, üres és hazug lesz. Amely egyenes út a társadalmi zűrzavarokig, a családi drámákig, a rend felbomlásához és az értelmes élet káoszba fulladásához. Ezt látjuk. Ha nincs mérték, akkor ember, te vagy a mérték. Te dönthetsz el mindent. Ha Krisztus ki lehet iktatni, akkor te magad méred meg majd, hogy mi igaz és mi hamis. És úgy döntesz és úgy élsz, ahogy akarsz. Csak a te szabadságod számít. Dönts bátran! És ha akarod, eldöntheted, hogy fiú akarsz-e lenni, vagy lány, vagy hogy kit akarsz elvenni, egy embert, vagy egy tárgyat, és majd mi gondoskodunk róla, hogy hivatalossá tegyük azt, hogy össze is adjanak, ha kell templomba is. Erre megy a világ. Erre halad, nagy idézőjelben haladott a világ. Milyen jó, hogy láthatjuk ennek a folyamatnak, testvérek, az ellenkezőjét is. Nem csak ezt látjuk. Mi történt Pál apostollal? Hogy történt meg az életében a lelki nagytakarítás, a lomtalanítás, a valós elengedés, a múlt lezárás? Sebeinek begyógyulása. Krisztus által. Mert testvérek, minden lelki nagytakarítás, minden bűnbocsánat és lelkisebb meggyógyításának a kezdeményezője Krisztus. Az egy felülről való munka következménye, amikor egy emberben ez igazán megtörténhet. Sault olyan erővel ragadta meg Jézus szeretete, hogy mindent feladott, ami addig értékes volt számára. Megváltozott a cél, az irány, a vallásos képmutatás halott útjáról egy új, Krisztusért égő élet útra tért át. De testvérek, az új szövetség, az evangéliumok pontosan arról számolnak be előttünk, hogy Jézus amerre járt, mindenhol ezt tette. Bocsánat a profán megfogalmazásért, lelki lomtalanított. Bemegy Jeruzsálembe a templomba, és mit tesz vele? Megtisztítja. Találkozik a démontól megszállt emberrel. Mit tesz az ember bensejével? Megtisztítja. Találkozik egy összetört életű nővel, aki házasságot tört. Mit tesz vele? Megtisztítja. Bocsánatot ad. Amerre Jézus jár, és érint, és szól, megtisztulnak a lelki házak, megújulnak az életek. És ez nem csak az új szövetség lapjairól rajzolódik ki elénk, testvérek. Itt a templom székeken számtalan olyan ember ül, sokan ülnek olyanok, akik ezt átélték. De jó lenne, ha mindenki átélné ennek a valóságát. Mert Jézus ma is megszabadít betegségből, lelki ismeret furdalástól, halott, értelmetlen szokásoktól és cselekedetektől és bűnöktől. Ma is van hatalma rá. Máté evangéliumából olvasom. Mikor leszállott a hegyről, nagy sokaság követte őt, és ímé jött egy bélpoklos, leborult előtte mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtva kezét megilleté őt Jézus mondván: akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 14. vers. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. 1 János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves testvérek, Jézus az, aki segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy mi maradjon, és mit kellene végre kidobni, és elengedni, kiszakítani az életünkből, hogy felszabaduljunk. És ha én megértem, hogy mitől kell megszabadulnom, és akarok is megszabadulni mindazoktól, akkor Jézus az is, aki a lelki házam kapuja elé kihordott szemét, halmomat egyedül képes eltakarítani, múltát tenni, megsemmisíteni. Nekünk ebben a folyamatban egy dolgunk van, de egy dolgunk van. A lomokat a lelki házból nekünk kell kihordani. az utcán kívülre. Ez a mi dolgunk. Ez a mi feladatunk. Mert Jézus csak azokat viszi el, amiket mi oda kitettünk, de azokat elviszi. Szomorú, hogy vannak emberek, akik sosem lomtalanítanak. Nem hordják ki a szemetjüket a kapujuk elé. Miért? Mert szégyellik a szomszédjuk előtt, hogy mi minden volt bent. Vannak, akik sosem lomtalanítanak. Úgy gondolják, maradjanak azok inkább a pincék és kamrák sötétjében, de az ilyen gondolkodású emberek élete csak egyre sötétebb, bezártabb és kilátástalanabb lesz. Pedig Jézuson nem múlik. Ő az élet lomjainkat eltakarítja, nekünk csak egy dolgunk van, kirakni a házunk kívülre azokat, lemondva előtte a szégyenünk takargatásáról. Kedves testvérek, befejezem a vérfolyásos asszony történetével. Egy nő sok-sok éven át küszködött gyógyíthatatlan testi bajával. Egy alkalommal, mikor Jézus sok ember között tanított, és hírt kapott erről ez a nő, oda ment, férkőzött Jézushoz közel a tömegbe, és a ruhája szélét érintette, mert úgy gondolkozott, ha csak a ruháját érinthetem ennek a Jézusnak, ő majd meggyógyít engem. Azt olvassuk az igében, hogy Jézusból erő áradott, és az asszony rögtön érezte, hogy meggyógyult. Mert hittel érintette. És akkor ezt olvassuk. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Miután Jézusból kiáradt a gyógyító erő, miután Jézus cselekedett ebben az asszonyban, asszony lelkében, ezután ez a nő Jézus elé ment, leborult, és úgy mondja Károli, hogy elmondott néki mindent nyilván. Pedig ott sokan voltak körülöttük, pedig nem volt könnyű ennek az asszonynak mindent őszintén elmondani a mások előtt is Krisztusnak. Azonban ő a szégyen érzetét maga mögött hagyva, elmondott Jézusnak mindent igazán. Lelki lomtalanított, és miután a teste, ezután a lelke is megtisztult Krisztus által. Az élete pedig felszabadult. A mai Isten tiszteleten éreztél Jézusi erő áradást, ha hiszel abban, hogy Krisztusnak van hatalma a múltadat múltá tenni, sebeidet meggyógyítani, bűneidet megbocsájtani, akkor mondj el neki mindent őszintén, nem szégyelve, igazán, egy csendes imában. Hagyok erre most néhány percet. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, a mai igét, a mai tanítást. És nagyon köszönjük neked azt, hogy te azért jöttél, hogy az emberi élet házakban rend és tisztaság legyen az Úr. Azaz te magad.
Ne haragudj ránk, hogy mi olyan könnyen megszokjuk azt, amit te nem szeretsz. Ne haragudj ránk, hogy mi olyan könnyen elfogadjuk azt, amit te gyűlölsz. Ne haragudj ránk, Urunk, hogy mi olyan könnyen megbocsátunk magunknak olyan bűnöket, amiért te odaadtad az életedet. De nagyon köszönjük neked, hogy a Zsoltárossal együtt a te érintésed után kiálthatjuk hittel, teremts bennem tiszta szívet, ó Isten! Köszönjük Jézus, hogy rajtad nem múlik, hogy te megcselekszed, hogy egyedül te cselekedheted meg azt, hogy megsemmisítsd, eltüntesd az életünk lomjait. Ó Uram, te tudod csak kinek mennyi van, és mennyire terheli az életét, az életünket. Köszönjük, hogy szólsz, hogy érintesz minket a te csodálatos ígédben és szent lelked által. És ha most vannak itt ilyenek, akkor hadd vigyék ki az életük házán kívülre azt, ami úgy roskasztja őket. Úr Jézus, légy hozzánk irgalmas, és aztán tüntesd el az élet lomjainkat, hogy add lehessünk fölszabadult, neked szolgálni tudó gyermekeiddé. Köszönjük, hogy megcselekszed, hogy rajtad nem múlik, de kérünk, segíts nekünk abba, hogy tudjunk téged hittel érinteni, hogy mindez megtörténhessen. Magasztalunk Krisztusunk az ígéért, magasztalunk azért, hogy őszintén elmondhatunk neked mindent, az életünk egész történetét, életünk romjait, sebeit, bukásait, szégyeneit, hogy te fölszabadíts. Légy hozzánk irgalmas, Urunk, hogy mindezt megtehessük. Te ígéd és lelked indítása által. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig állva fogadjuk az áldást. És kinyújtván kezét, megilleti őt Jézus mondván, akarom, tisztulj meg. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten szerdán este 7 órától énekkari próba lesz, vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Úgy tudom, hogy ma 11:30-tól már a kórus próbál. Így van. Hirdetem, hogy szeptember 16-án, azaz jövő héten szombaton 9 és 13 óra között, ahogyan többször hirdettük már, női csendes délelőttöt tartunk a gyülekezetünkben. Vendégelőadónk Takaró Károlyné Judit asszony lesz, szolgálatának a címe, Noha vak voltam, most látok. Kedves testvérek, ma zárul a jelentkezés lehetősége. Tehát aki még szeretne részt venni ma a programon, ma jelentkezhet még személyesen Corinnál, Corin van der Kránnál, vagy az elektronikusan kiküldött űrlapon keresztül. Gyülekezetünk minden nőtagját szeretettel hívom és várom erre az alkalomra. Megköszönjük, hogyha egy tálca sós vagy édes süteményt hoznak a testvérek a szombati csendes délelőtre. Hirdetem, hogy szeptember 18-a és 22-e hétfő és péntek között évadnyitó őszi igei sorozatot tartunk, itt a templomunkban este 6 órai kezdettel. Hétfőn és pénteken gyülekezetünk lelkipásztorai szolgálnak majd. Kedden Takaró János kelenföldi lelkipásztor, szerdán Takaró András esperes, csütörtökön Takaró Károly emeritus püspök fogja hirdetni közöttünk Isten igéjét. Várom a testvéreket, szeretettel várjuk a testvéreket, és kérem, hogy hívogassatok másokat is erre az évadnyitó sorozatra.
Előzetesen hirdetem a presbitereknek, hogy október 14-én szombaton 16 órától presbiteri csendes délutánt tartunk. Ennek részeként presbiteri gyűlést is fogunk tartani itt a templomba. Kérjük tehát a jelenlévő presbitereket, hogy Bolla Gábor jegyző úrnál iratkozzanak fel a jelentkezési ívre. Záró énekünket keressük meg, ez a 724. számú ének, és ennek az első három versét fogjuk énekelni. 724. számú énekünk első három versét énekeljük. Ennek első verse így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.